kérjünk, imával is téged feltámadt és élő Úr Jézus Krisztus. Jöjj a szívünkbe és védj lakozást, taníts bennünket, tisztítsd az életünket, hogy ragyoghassuk ebben a világban a te fényedet. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ennek az új esztendőnek az első napján, ami ebben az évben örömömre szolgál, hogy éppen vasárnapra esett. Vasárnapra, ami az Úr napja, a feltámadt Úr Jézus Krisztus ünnepe, az ő ünnepnapja. Úgyhogy nem csak egy új nap, nem csak egy új hét, hanem egy új év kezdődhet így, és nagyon jó, hogy ezt a mai estét úgy kezdhetjük együtt, és ezt az évet kezdhetjük úgy együtt, hogy mi az élő Isten lábaihoz telepettünk le, és azért vagyunk együtt, hogy őrá figyeljünk, őt hallgassuk, tőle tanuljunk, és engedjük, hogy ő tanítson bennünket. Én azt gondolom, hogy ettől jobb évkezdet nem is lehet. Olvasom Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első leveléből, az első korintusi levél 15. részének az 50. versétől az 57. verséig terjedően. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen. Egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk, mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te fullánkod? Halál, hol a te diadalod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hát azt, hogy egy változásoktól hemzsegő világban élünk, azt gondolom, hogy senkinek nem kell bebizonyítanom. Hogy folyton mindennek meg kell újulni a körülöttünk, ezt saját magunkon tapasztaljuk. Én nem vagyok öreg ember, de lejárt a személyigazolványom. Meg kellett újítani. Aztán még alig, hogy azt megújítottam, kaptam a figyelmeztető e-mailt, hogy ebben az évben lejár az útlevelem. Meg kell újítani. Alig használtam, sok hely van még benne a pecsétnek, mégsem lesz jó. Aztán nagyon sokan vannak, akik megújítják a külsőt, befestik a hajukat, rövidre vágatják, vagy hosszúra hagyják. Sokan vannak, akik elkezdik formálni az alakjukat, vannak, akik természetes módon, mások meg nem riadnak vissza a mesterséges eszközöktől sem. Sokan igyekeznek arra, hogy átformálódjanak. És az évnek éppen ez az időszaka, amelyet most élünk, egy évforduló, egy évváltás, amikor egy évnek vége és a következő elkezdődik, akkor éppen ennek az időszaka van. Szilveszter éjszakája és az új év hajnala nagyon sokaknál ezzel telik, hogy megfogalmazzák ők, miben szeretnének átformálódni, miben akarnak megújulni. Nagyon sokszor hallunk ilyenkor fogadalmakat, lehet, hogy mi magunk is mondtunk. Sokan vannak, akik ilyenkor lemondanak dolgokról. Azt mondják, hogy félreteszem a cigit, az alkoholt, a csúnya beszédet, félreteszem a káros életmódomat, félreteszem a munkamániámat, meg lehetne sorolni, hogy mi mindent. Mások meg azt mondják, hogy ez nem jó taktika, mert hát ezek a negatív dolgok olyan rossz hatással vannak ránk, pozitív életszemlélet, ez kell, nem lemondani kell, hanem vállalni dolgokat. És aztán ki is mondják, elkezdik felsorolni, sporttal teszek az egészségemért. Ez nem az én fogadalmam volt, látszik rajtam. Mások azt mondják, hogy egy kicsit több figyelmet, több időt szentelek a családomnak. Megint más azt mondja, hogy kitartó hűséggel áldozok a házastársamnak. Pozitív és negatív fogadalmak. És belevágnak, és egy darabig megy. Mert az év első néhány napja talán erről szól. Aztán jönnek a hetek, talán eltelik egy vagy két hónap, és az meg már annak az időszaka, hogy ezek a fogadalmak semmivé lesznek. Pedig igazából olyan dolgokat vállalnak magukra, amit senki nem kényszerít, hanem ők maguk önként vállalkoznak rá. Olyan dolgokba vágnak bele, amikre egyébként normális emberi erőfeszítésből azt gondolom, hogy kitelne. Aztán jön egy stressz helyzet, jön egy nehéz döntés, jön egy krízis időszak, egy betegség, vagy éppen egy vizsgaidőszak, az is lehet krízis. És aztán azt veszük észre, hogy megint ott van a kézben a cigaretta, megint előkerül a szekrény aljáról az üveg, meg a poharak, megint jönnek a mértéktelen evések és ivások, a búfelejtő bulizás, nyilván ez nem az idősebbeknél, de az idősebbeknek is megvannak a taktikái, hogy mivel lehet a rossz dolgokat megpróbálni kiütni az életünkből. És lehetne sorolni, hogy mennyi minden van, amihez az emberek újra hozzányúlnak, vagy talán egészen újonnan kezdenek bele. Pedig az alaphelyzet jó volt. A kiinduló pont nagyon jó volt, mert azt érezték, hogy nem jó az, amiben vannak. Innen változtatni kell. Valami változás kell. Mert azt érzik sokan, nem jó az, amiben vagyok. És olyan sokan tudják, hogy nem jó, sőt káros a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, meg lehetne sorolni, hogy mennyi minden még. És érzik, hogy változtatni kellene, és ez a kiindulás nagyon jó. Csak hát aztán valahogy azt látjuk, hogy a kezdeti lelkesedés úgy mindig alább hagy. De hát ma nekünk is innen kellene elindulni. Erről a pontról, hogy változtatni kell. Mielőtt azonban belevágnánk ebbe, hadd zárjam le azt az előző gondolatot, amivel indítottam, és hadd mondjam el a Szentírás lapjairól. Isten azt tanítja nekünk, hogy inkább ne tegyünk fogadalmat. Mert azt tanítja a Bibliában az élő Isten nekünk, hogy ne fogadjon az ember, mint sem, hogy fogadjon, és aztán felsüljön vele. Inkább ne fogadj, mint sem, hogy fogadj, és ne teljesítsd azt. A református egyháznak erre az évre szóló vezérigéjében is éppen ez hangzik. Akik esetleg a bibliolvasó kalauzt megvásárolták, azok szerintem a könyvjelzőn is ezt olvashatják. A ti igenetek legyen igen, a nem pedig nem. Nos, testvérek, eddig arról beszéltünk, hogy milyen az átlagember, és hogy mit csinálnak mások ebben az időszakban. Most már azonban forduljunk magunk felé, hiszen azért vagyunk együtt, hogy Isten velünk, rólunk beszéljen, és nem másokról. Alapvetően bennünk, keresztény emberekben is ott van a vágy, hogy változzon az életünk. Azt gondolom, hogy aki nem akar változtatni és változni, az becsapja saját magát. Aki azt mondja, hogy nekem minden jól van már így, és én tökéletes vagyok, hallottuk még Pál sem mert ezt magáról kimondani, de ha valaki ilyet gondolna közülünk, az megtéveszti magát. Nekünk is szólnak a Jelenések könyvében leírt szavak. Ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő már mindenben beért a célba, így szólítja meg őt a jelenések könyvén keresztül az élő Isten, az Úr Jézus Krisztus, te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Mert veszélyes tévhitben él az, aki azt gondolja, testvérek, hogy neki, mint keresztjénnek már nincs szüksége változásra. Nagyon sokszor gondoljuk azt, én megtértem, odafordultam az Isten felé, és innentől kezdve más dolgom igazából nincs. Nagyon nagy szükségünk van a változásra, éppen azoknak, akik oda mertek fordulni az Istenhez. Pál apostol a most idézett levélből, a korintusi gyülekezethez írott levélből ezt a részt írja, egy olyan kérdésre válaszként, ami az első keresztjének gyülekezeteiben nagyon erőteljes kérdés volt. Akkor nem az Úr Jézus feltámadásának a valósága volt a kérdés, nem az, hogy vajon ő valóban feltámadta, és hitelese az, hogy van olyan, hogy halottak feltámadása. Azt gondolom, hogy ma már inkább ez lenne a fő kérdés, mert még sok esetben hívő körökben is nehezen veszi be a hit tudat, hogy létezik feltámadás. Engedjék meg a testvérek, hogy én most abból induljak ki, hogy a jelenlevők, remélem, hogy összessége, de legalább a nagy többsége elhiszi azt, hogy Krisztus feltámadt. És hogyha ez így van, akkor visszakanyarodhatunk ehhez a régi kérdéshez, tudnillik, hogy hogyan is lesz akkor? Hogyan lesz a feltámadás és az örök élet, amikor Krisztus visszajön? Hiszen az első gyülekezetek tagjai, ezek az első keresztjének arra számoltak, amit Jézus maga meg is mondott, hamar eljövök. Ők arra számoltak, hogy talán még az ő generációjuk életében, annak a nemzedéknek az idejében Krisztus valóra váltja az ő ígéretét, és visszajön ítélni élőket és holtakat. Ez volt az ígéret, és erre várunk most már lassan 2000 éve. És attól, hogy ilyen sokat várat magára Krisztus, még nem jelenti azt a várakozás, hogy ő nem fog eljönni. De az első keresztjének így számoltak, és talán még Pál apostol is valami hasonlóban reménykedett, hogy Jézus még az ő földi életük ideje alatt visszatér. És nagy kérdés volt az akkor élők számára, hogy vajon akkor ők hogyan mehetnek át ebből a létből az örökkévalóba. A földi életből az örökké valóságba. Mert az világos volt előttük, hogy akik meghaltak, azok feltámadnak. Hiszen Krisztus is feltámadt. De az már nagy kérdés volt, hogy azok, akik életben vannak, hát azokkal meg mi lesz? Nekik meg kell halni, és utána feltámadni, és úgy lehet bemenni a mennyei dicsőségbe? Mert azt azért ők is tapasztalták, ami nekünk is tapasztalat, hogy ez a hús-vér testünk, amiben a földi életünket éljük, ez alkalmatlan az örökké valóságra. Hiszen ha beütjük magunkat, fáj. Ha jön egy apró vírus vagy bacillus, akkor lever a lábunkról. Ez a mostani, hát így mondja a Biblia, hogy földi porsátorunk, ez a porhüvely alkalmatlan arra, hogy bennünket az örökké valóságban hordozzon. Úgyhogy ez nem csak a régiek, hanem a ma élő keresztjének tapasztalata is. Van azonban ma már olyan irányzat kis szekták körében, akik azt mondják, hogy márpedig az örökké valóság itt fog folytatódni a földi létezésben és abban a testben, amiben az életünket éljük. Sokan ezért tartják a testkultuszt olyan nagyra, mert hát erre nagyon kell vigyázni, mert ez lesz a lakóhelyünk az örökké valóságban is. Ez azonban tévedés. Mindnyájan érzékeljük, hogy alkalmatlan a mi testünk az örökké valóságra. Az volt tehát a nagy kérdés, testvérek, hogy akik életben lesznek, amikor Jézus Krisztus visszajön, azokkal mégis mi lesz? Meg kell nekik halni, vagy hogy lesz az ő átmenetük a mennyei dicsőségbe? És Pál erre mondja válaszul a korintusiaknak, hogy át fognak menni egy nagy változáson. Egy olyan átformálódáson, amiben új testet kapnak. Olyat, vagy valami egészen hasonlót, mint Krisztus teste volt a feltámadás után. Olyan testet, amin nem érvényesek a fizika törvényei. Olyan testet, ami át tud menni a zárt ajtókon is, megjelenik a zárt tanítványi körben, de megszólalni is tud, meg enni is tud. Nem létszükséglete, de be tudja fogadni. Egy olyan test, aminek nincs szüksége a földi dolgokra, és lehetne még sorolni hosszasan, hogy miben fog különbözni a mi mostani földi testünktől. Pál azonban tovább lép egyel, és egy olyan kérdésre is választ ad, amit nem tettek föl. Amit abban a korban talán nem tettek fel, de ami számunkra igen fontos. Mert nem elsősorban a test átváltozásán van itt a hangsúly, testvérek, hanem azon a változáson, amit Krisztus halála és feltámadása okozott a világban. Ez pedig az a változás, hogy a világ törvénye és a világ ereje eltöröltetett. Na hát ez az igazi változás. Krisztus halálában ugyanis megtörte a törvény átkát. Feltámadásában pedig legyőzte a halál erejét, ami a bűn miatt minden embernek természetes állapota. Egy olyan változás történt Jézus Krisztus feltámadásában, amilyenre senki nem számított. Ebben az eseményben ugyanis az addig már megszokott és az addigra természetessé vált életmenet tört meg. Az változott meg, amiről mindenki azt gondolta, hogy ez örökké így marad. És ráadásul minden emberre érvényes módon változott ez. Nekünk, akik Krisztusban hiszünk, ez a változás üdvös és örömteli. Hiszen a feltámadt Krisztus ereje bennünket is az életre visz át. Azoknak azonban, akik nem hisznek benne és nem hisznek neki, azoknak ez a változás irtózatos, sőt, egyenesen kárhozatos. Hát ezért figyelmeztet bennünket Isten, hogy vegyük komolyan ezt a változást. Ez nem rajtunk áll, nem tőlünk függ, még csak nem is a hitünk kérdése. Nem tudjuk befolyásolni. Krisztus feltámadásában az Isten megtörte a halálnak az erejét, és ez tény. Ez nem hitkérdés, testvérek, hanem tény. Nem tudjuk befolyásolni, de haszonélvezői lehetünk. Haszonélvezői lehetünk ennek az erőnek az életünkben. Mert bizony ez az erő, Krisztus feltámadásából ránk áradó erő, ez nem csak a halál utáni létezést változtatta meg, hanem kihatással kell, hogy legyen a földi életünkre nézve is. Pál apostol azért írta le ezt a titkot a régieknek, egyrészről, mert maga is átélte. Másrészt pedig azért, hogy legyenek tisztában azzal, mi vár rájuk, amikor Jézus visszajön az ítéletre. Nekik ott akkor ez kellett. Nekünk itt és most az kell, hogy a Szentlélek Isten megerősítsen minket abban a hitben, hogy Krisztus feltámadása valóság, és hogy ennek óriási következményei vannak és lehetnek a mi életünkben. Isten meg akarja erősíteni bennünk a hitet, hogy az élet nem ér véget a földi létezéssel. Mert Jézus Krisztus óta nem ennyi az élet. A földi időszámítást így osztjuk ketté, hogy Krisztus előtt és Krisztus után. És az élet is valahogy így oszlik ketté. Krisztus előtt és Krisztus után. Van előtte, és lesz olyan, aki Krisztus előtt hal meg. És vannak, akik éltek Krisztus előtt, de már élnek Krisztus után vele együtt. Mert Krisztus óta a földi élet nem a létezés vége. Nem menekülési útvonal tehát a halál. Ma nagyon sokan azt gondolják, hogy a halál az a vészkijárat, ahol aztán vége lesz mindennek. És amikor jönnek gyászoló családtagok egy-egy temetés előtt beszélgetni, akkor el szokták mondani sokan, hogy hát tiszteletes, neki már megváltás volt a halál. És ilyenkor el kell mondani, a halál legfeljebb a földi élet, illetve a földi élet szenvedései alól való felmentés. De ha valaki nem Krisztusban hunyt el, akkor annak a halála az nem hogy megváltás, testvérek, hanem stabilizálás. Véglegessé tétele annak az állapotnak, amiben a halál őt érte. Tehát a halál számára nem megváltás, hanem kárhozat. Ítélet az örök kárhozatra. És akik Krisztusban halnak meg, azok számára vajon mi a halál? Megváltás. Azt gondolom, hogy nem. Krisztus halála az megváltás. A mi halálunk, a földi halál az csupán átmenet. Így tudnám megfogalmazni egy átjáró Isten egyik kezéből a másikba. A Krisztusban elhunytaknak a halál csupán átjáró. Akik így halnak meg, azok minden romlandó és halandó és földi dologtól mentesek. Ezektől szabadon halnak meg, és mennek át a halálon keresztül az örök életre. Egy egészen új testben. Abban, amiről Pál beszél. És testvérek, itt érkezünk el a lényeghez. Hogy akkor mit is jelent ez nekünk, akik élünk? Hát azt, testvérek, hogy állandóan készen kell lennünk arra, hogy a feltámadt Krisztus ereje változtassa, formálja és megújítsa az életünket. Készen kell lennünk arra, hogy ha Krisztussal élünk, akkor halhatunk meg csak ővele. És ez azt jelenti, hogy folyamatosan változnia kell az életünknek. Nincs olyan, hogy befejezett keresztény élet. Hiszen Krisztus feltámadt és ma is él. És ha ő él, akkor munkálkodik, és ha munkálkodik, akkor teremt és formál és megújít. Bennünk és rajtunk keresztül ebben a világban. És ez már nem elmélet, testvérek, hanem gyakorlat. Gyakorlati életvalóság. Mert ennek jelentősége van a mindennapokban. Jelentősége van a családi életemben, a munkahelyemen, a beszédemben, a gondolkozásomban, a magaviseletemben, a párkapcsolatomban, a munkahely keresésemben. Minden területén az életemnek. Egyszer egy híres ember azt mondta, hogy ha a keresztjének komolyan vennék azt, amiről beszélnek, már az egész világnak keresztjének kellene lenni. Mit jelent ez, testvérek? Azt, hogyha számolnánk valóságosan Krisztus erejével, azzal a változással, amit ő ennek a világnak Krisztus feltámadásával hozott, amit ő ennek a világnak a természetesnek gondolt rendjében elvégzett, akkor nekünk is sokkal nagyobbat kellene változni, meg bizony a körülöttünk lévő világnak is. Krisztus feltámadásának az ereje, testvérek, úgy fog megmutatkozni ebben a világban, ha először a te életedben mutatkozhat meg. Mi sokszor fordítva gondolkozunk. Azt várjuk, hogy mikor lesznek alkalmasak a körülmények. Szoktuk mondani, kivárom az idejét. Azt várjuk, hogy a külső dolgok változzanak, vagy éppen Istentől várjuk, hogy azokon változtasson. Isten meg éppen azt szeretné, hogyha először nálunk, bennünk kezdődne el a változás. Azt szeretné, hogyha ő azzal az erővel, amivel a legnagyobb ellenséget legyőzte, legyőzhetne téged meg engem. Hogy már ne te akard uralni az életedet, hanem az ő ereje legyen, ami egészen újjá formál, ami olyan egyéniséggé tesz téged, aminek Isten megálmodott. Nem olyanná, mint az összes többi. Nem olyanná, mint akire te hasonlítani szeretnél, hanem olyan egyedivé, akinek Isten megálmodta az életedet. Isten azt szeretné, hogy az ő ereje tudja átformálni a te életedet. Elkezdve a gondolataidtól. Aztán majd a szavaidat is. Utána meg kezdj el dolgozni az ő erejével ebben a világban, és cselekedd azt, amit ő szeretne. És ha ezt megteszed, akkor észre fogod venni, hogy elkezdenek változni a dolgok körülötted. De a sorrend ez. Krisztus feltámadásának ereje megtörte ennek a világnak a rendjét. És meg tudja változtatni a te életednek a rendjét is. Ki tud szabadítani abból a hitedből, hogy veled már minden rendben. És ha ezt megteszi, akkor leszel nyitottá arra, hogy odafordulj mások felé. Ítélkezés helyett szeretettel. Ez az erő az, ami tud segíteni rajtad, hogy legyőzd a gátlásaidat, amikor azt mondod, hogy én olyan zárkózott típus vagyok. De Isten újjá tud formálni. És a zárkózottságodat legyőzve tudsz odafordulni másokhoz. Ez az erő lesz az, ami legyőzi a gátlásaidat, és szabaddá tesz téged arra, hogy menj, hogy megszólalj, hogy cselekedj. És igen, ez az erő lesz az, ami legyőzi a benned lévő titkos bűnöket. Azokat, amik mázsás súlyként nehezednek az életedre, és megbénítják a kezedet meg a lábadat, hogy menj és cselekedd a jót. Ez a Krisztusról feléd áradó erő, ezt tesz téged, hadd mondjam most így hétköznapi keresztjénné. És azt értem ez alatt, hogy nem csak vasárnap. Meg nem csak a templomban, vagy a Biblia órán, vagy a Biblia körben, hanem a hétköznapokban is keresztjén ember leszel. A keresztjén meg azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozó, nem a magamé, hanem Jézus Krisztusnak a tulajdona. És ez az erő lesz képes megváltoztatni, testvér, a szíved indulatát is. Igen, a szíved indulatát is. Azt, ami a legmélyedről, a lényed legmélyéről fakad. És ha ezt megteszi, akkor el fogsz jutni oda, hogy betöltöd Krisztus parancsát. Szeressétek még ellenségeiteket is. Testvérek, az új év első napján Isten maga az, aki kínálja ezt az erőt, hogy változás, mégpedig valóban életre szóló változás legyen az életünkben. Ha te is úgy érzed, testvérem, hogy változnod kell, hogy szükséged van erre, akkor ma kérd a feltámadt Krisztus erejét. Kérd Istentől, és ne a magad erejére támaszkodj. Lehet, hogy tudtál ezekről a dolgokról. Lehet, hogy ott volt az elméleti tudás az életedben. Lehet, hogy tudtad, vagy láttad mások életében, hogy hogy működik Krisztus ereje, de ma estétől ez legyen a tiéd. És ha már működhetett benned, ha átformálhatott téged a feltámadott Krisztus ereje, hálát adok érte, testvérem. És bátorítalak, csak add oda magad továbbra is Istennek. Testvérek, nagyon nagy szükség van arra, nem csak Nyíregyházán, hanem ebben az egész világban, nagyon nagy szükség van arra, hogy legyenek az Istennek emberei. De csak az lesz az Isten embere, akit átformálhatott az ő ereje. Engedjük hát, hogy a feltámadt Krisztus ereje munkálkodjon az életünkben. Hogy hozzon változást bennünk, és ha bennünk igazi változás lesz, akkor változás lesz körülöttünk is. Minden és mindenki elkezd változni. Minden és mindenki, aki az Isten szemében, a te ható körödön, a te ható sugaradon belül van. Legyen teljes a szíved a hittel, a feltámadt Krisztusban és az ő erejében. És ha így lesz, akkor meg is fogod tapasztalni ezt az erőt. Amen. Imádkozzunk. Sokszor támaszkodtunk mi már a magunk erejére, amikor egy-egy nehéz helyzetet kellett megoldani, amikor úgy láttuk, hogy azzal elbírunk mi a magunk erejéből is. De köszönjük neked, Atyánk, hogy ezen a mai estén ettől sokkal nagyobbat kínálsz nekünk. Nem csak mára, nem csak holnapra, nem csak az új hétre, de még nem is csak az új esztendőre, hanem életünk minden napjára. Köszönjük azt az erőt, amit Krisztus feltámadásában nekünk ajándékoztál. Köszönjük azt a kimondhatatlanul nagy erőt, ami nem csak a sírkövet hengerített el a sírbolt szájáról, hanem a halál erejét is legyőzte, végleg lesöpört az asztalról. Köszönjük, hogy ő benne kínálod ma is azt a hatalmas erőt, amit csak vágyunk, de senki más nem adhat. Köszönjük, Atyánk, hogy te nem adod ki ezt az erőt, ezt a hatalmat a te kezedből. És köszönjük, hogy emellett a hatalom mellett minden más egyéb eltörpül. Köszönjük, hogy nincs hatalma rajtunk az ördögnek, hogy nincs hatalma rajtunk ennek a világnak. És köszönjük, hogy ha lemondunk a saját hatalmunkról, nincs többé hatalmunk önmagunk felett sem, hiszen te így lehetsz naggyá bennünk. Arra kérünk, áraszt ki ránk ezt az erőt. Tölts el bennünket is a halált is legyőző erővel, hogy egészen átformálódjon a mi életünk, hogy megújulhassunk mi magunk is, meg mindazok, akik körülöttünk és velünk együtt élnek. Atyánk, váltsd valóra te ígéretedet mindannyiunk életében, nekünk pedig adj alázatot, hogy tudjuk befogadni ezt a hatalmas erőt. Amen.